Ezt a címet adtuk az előadásnak, az isteni ítéletről. A Római Levél második fejezet 5. versével folytatjuk ma este a Biblia tanulmányozást a 16. versig. Ez a szakasz nem élesen határolódik el az előző szakaszunktól. Maga a gondolatmenet azon a fonálon kapcsolódik, hogy a második fejezet elején Pál apostol rámutat arra a második döntő dologra, ami miatt nem lehet védeni, nem lehet mentegetni az emberi engedetlenséget, mégpedig arra, hogy minden emberben működik a jó és a rossz közötti különbségtételnek egy képessége, amit így is nevezhetünk, hogy a lelkiismeret munkája, lelkiismereti képesség. És ez, ha másban nem is nyilatkozik meg, akkor minimum abban megnyilatkozik, hogy amikor velünk szemben méltánytalanul jártak el. Amikor velünk szemben igazságtalan volt valaki, akkor nagyon pontosan tudjuk, hogy miben voltak igazságtalanok velünk szemben, és hogy hogyan kellett volna viselkedniük. Pál apostolnak arra kellett rámutatni, hogy itt is a gondolkozással van a baj, és már másodszor találkozunk azzal, hogy Pál arra mutat rá, hogy nem az ember lehetőségeivel van a probléma, nem abban találjuk a bajoknak a gyökerét, hogy ne ismerhetne meg az ember bizonyos kérdéseket, ne tudhatna mondjuk az Isten létéről, az Isten teremtői hatalmáról, hanem sokkal inkább az adott tényekből, a felismert tényekből való következtetéssel van a gond. Az emberi gondolkodás területén van a probléma, és tulajdonképpen ezzel vezeti be, ezzel folytatja a gondolatmenetet, miután rámutatott arra, hogy az emberi gondolkodással az a probléma, hogy nem azon gondolkozik el, hogy hogy lehet, hogy maga is elítél egy cselekedetet, és még mindig él. Ön maga jelenti ki önmagáról, hogy helytelen, amit tesz, és kárhozatra méltó, amit tesz, és ennek ellenére még mindig él, és az Isten nem sújtott le rá az ítélettel, hanem ehelyett magyarázatokat keres a maga dolgára, megindokolja maga helytelen útjait. És itt Pál apostolnak ez ad alkalmat arra, hogy ezen a gondolaton tovább haladjon, hogy az emberi gondolkodás a kulcsa az életnek, és az emberi gondolkozás az, aminek meg kell változnia, mert az Isten az ítéletben a gondolkozásunkat figyelembe fogja venni. Most szeretném elolvasni az 5. verstől a 16. versig a mai alkalmunknak a szakasz szövegét. De te a te keménységed, és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak, és az Isten igazságos ítélete kijelentésének napjára. Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először, meg görögnek. Dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először, meg görögnek. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Mert nem azok az igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincs, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Ez lenne a mai alkalmunknak a szövege. Amint láttuk, a 12. vers után a 16. verset olvastam, hiszen a 13-tól a 15. vers az egy közbevetett gondolat, zárójelben is van. A gondolatmenetnek a logikus folytatása a 16. versben található, így kerek az a mondat, amit ott olvastunk, és utána egy kitérő magyarázatként értelmezhetjük, ismerhetjük meg a 13-tól 15. verset. Szeretném röviden elmondani, hogy milyen szakaszokra oszthatjuk ezt a mai nagyobb szakaszunkat, és ezután a részletesebb gondolatokra kitérni. Az 5.-6. versben Pál apostol nagyon tömören, nagyon röviden összefoglalja, hogy az Isten mi alapján fog ítéletet hozni az egyes emberi életről, az emberek életéről. Ezután a 7. és 8. versben egy-egy versben kitér a végeredményre, a két lehetséges helyzetre és a két lehetséges következményre. Utána a 9.-től a 11. versekben arra mutat rá az apostol két választás, vagy a két út, a két lehetséges ítélet, az, hogy így mondjam, nem csak hosszú távon jár következményekkel, hanem azonnali következménye is vannak. Ezt a 9-től 11. versekben írja le. Utána a 12. és 16. versben, amely tehát egymáshoz kapcsolódik, az Isten ítéletének a méltányosságára mutat rá, a méltányos ítélkezési gyakorlatra mutat rá. A 13-tól 15. verseket pedig így is meg lehetne fogalmaznunk, hogy kik fognak üdvözülni, és hogyan lehet az üdvösségre eljutni. Erről szól tehát ez a szakasz, vagy kisebb szakaszokra oszthatjuk, és akkor nézzük az 5.-6. verset. De te, a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Ugye Pál apostol ebben az 5. vers elején kimond egy mércét, kimond egy szempontot, amit az Isten megvizsgál az ítéletben. A te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Utána kimondja, hogy ez a harag, ez az Isten igaz ítélete kijelentésének a napja. És a 6. versben pedig azt mondja ki, hogy az Isten a cselekedetek alapján fogja megítélni az emberi életeket. Ezzel a három területtel foglalkozunk először. Miért is beszél keménységről és meg nem tértségről? Az előző szakaszban arról beszélt, hogy van két nagyon megszólító dolog ezen a földön. Az egyik a természetnek a szemlélése, amely megszólítja az ember gondolkodását, és arra készteti, hogy vegye komolyan azt, hogy létezik egy teremtő Isten, létezik egy ember felett álló lény, amiből azt a következtetést lehetne levonni, hogy az ember adja át az uralkodás jogát az élete fölött az Istennek. Másrészt pedig arra mutat rá, hogy az embert megérinti a lelkiismeret, különbséget tud tenni az ember a jó és a rossz között a lelkiismerete által, és el kellene gondolkozzon az ember azon, hogy az Isten mennyire kegyelmes, mennyire jóságos iránta, és nem úgy bánik vele, ahogyan megérdemelné, hanem érdemtelenül kegyelmet nyer, az Isten áldása nyugszik az ő életén, és nagyon sokszor az Isten kegyelemmel fordul az emberhez. És ezután mondja azt, hogy a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Vagyis Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten nem egyszerűen azért kárhoztatja az embert, mert az ember eleve rossz dolgokra vágyakozik, vagy eleve rosszat tesz. Az Isten nagyon jól tudja azt, hogy az ember Ádám óta, minden ember Ádám óta a bűn útján indul el, az önzés útján indul el. Így mondja Ézsaiás próféta könyve, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Az Isten nagyon jól tudja, hogy az ember magától nem képes igazságot cselekedni, az ember nem képes a jó úton járni. Viszont amire rámutat ez a szakasz, hogy az embert az Isten nem azért teszi felelőssé, amiről nem tehet. Senki nem tehet arról, hogy milyen hajlamokat örökölt a szüleitől. Senki nem tehet arról, hogy milyen környezetbe született meg, hogy milyen neveltetése volt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett az életben, amiközben felnövekedett. Erről ő nem tehet. Ezek adottságok. Az Isten nem ezeket kéri számon az emberen. Az Isten sokkal inkább azt vizsgálja meg, hogy amikor egy ember találkozik a jóra való késztetéssel, amikor egy embernek a gondolkozását vagy a lelkiismeretét megszólítja az Isten a maga világosságával, az igazság nyilvánvaló voltával, akkor vajon az ember mit tesz? Kedves hallgatók, az igazsággal találkozni, ez mindig súlyos következményekkel jár. Teljesen mindegy, hogy ez az igazság a lelkiismeretünkön keresztül szólal meg, vagy valaki másnak az életén keresztül szemléljük, vagy valaki olyan gondolatokat fogalmaz meg a jelenlétünkben, amelyre a lelkiismeretünk rezonál és válaszol. Amikor az ember valami igazsággal találkozik, akkor választás elé kerül az ember. Két lehetősége van. Vagy befogadja az igazságot, vagy fejet hajt az igazság előtt, és azonosul azzal az igazsággal, vagy pedig ellene áll annak, és az ellenállással együtt jár a megkeményedés is. És figyeljük meg, hogy Pál apostol erre a folyamatra mutatott rá. Az Isten senkin nem azt kéri számon, hogy miért nem eleve jó. Mert tudja, hogy ezt nem kérheti számon. Mert az ember eleve a rossz úton indul el, mert nem képes legyőzni az emberi természetben szunnyadó, jelenlevő folyamatos rosszra késztetést. Az Isten sokkal inkább arra kíváncsi, hogy amikor az ember találkozik a jóra való késztetéssel, amikor az ember találkozik az Istentől jövő világossággal, akkor erre milyen választ ad? Akkor ezzel szemben hogyan dönt, vagy emellett hogyan dönt? Befogadja, vagy ellene áll? János evangéliuma bevezetése fogalmazza meg ezt a választási lehetőséget és ennek a súlyát. Amikor azt olvassuk János evangéliuma elején, hogy a világosság a sötétségben fény lett, az a világosság, amely Jézus élete által világított az emberiségre, aki által minden lett, és aki nélkül semmi sem lett, ami lett, akiben volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, és azt írja, hogy a világosság a sötétségben fény lett, de a sötétség nem fogadta be azt. Az emberi életnek nem az a tragédiája, hogy önmagában sötétség. Az emberi életnek sokkal inkább az a tragédiája, hogy amikor lehetősége lenne a világosságot befogadni. Amikor lehetősége van a jót megismerni, és azt választani, akkor választja-e, vagy pedig elutasítja. Az igazi világosság eljövendő volt a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az ő tulajdonába jött, és az ő tulajdona utasította előtt. János evangélium a 3. fejezetének a 19. verse pedig így fogalmazza meg, ez a kárhoztatás, hogy a világosság-e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. A Tesszalonikai 2. levélre is át lehetne utalni, ahol szintén az elveszésnek, a kárhoztatásnak az okát Pál apostol abban jelöli meg, hogy azok fognak elveszni, így mondja a Tesszalonikai 2. levél 2. fejezet 8-tól 10. verse. Akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Még egyszer hadd hangsúlyozzam ki, a Biblia szerint nem az az oka a kárhoztatásnak, hogy az ember eleve sötétségben van. Az Isten nem azért kéri számon az embert, amiről nem tehet. Az Isten azt kérdezi meg az embertől, hogy amikor lehetőséget kapott, amikor valódi lehetőséget kapott a jó választására, akkor hogyan döntött? Mert ez az ember választása. Mert ez az ember része és ez az ember felelőssége. Nem az a kárhoztatás, hogy az ember eleve elveszett, hanem az a kárhoztatás oka, hogy a világosság eljött, de az emberek inkább szerették a sötétséget. Azok fognak elveszni az ítéletben, azok felől kénytelen az Isten meghozni azt az ítéletet, hogy nem élhetnek örökké, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a mi gondolkozásunkban három választási lehetőség van. A bibliai gondolkozás szerint azonban csak két választási lehetőség van. Amikor az ember találkozik valami jóra való késztetéssel, akkor hajlamos úgy gondolkozni, hogy az egyik lehetősége az, hogy dönt mellette, A másik lehetősége, hogy dönt ellene, a harmadik lehetősége pedig, hogy nem dönt sehogy. A kényelmes kívülállás, a semleges álláspont, amiről úgy gondolja az ember, hogy hát ezt is elfoglalhatom. Nos, a bibliai gondolkozás szerint ez valahogy úgy oszlik meg, hogy 2-1. Jézus így fogalmazott, aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, tékozol. Ebben a tekintetben nem létezik semleges álláspont. Ebben a tekintetben vagy úgy dönt az ember, hogy elfogadja, meglágyítja a szívét, megnyitja a szívét ezek előtt a gondolatok előtt, ápolja ezeket a gondolatokat, magáévá teszi ezeket a gondolatokat, vagy pedig, még ha semleges álláspontot is foglal el, akkor is a megkeményedés útján indul el, az elutasítás útján indul el. A másik gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy az ember szükségszerűen ellenállást kell, hogy tanúsítson. Amikor jön egy késztetés, és nem mozdul el az ember abba az irányba, amerre a késztetés jött, akkor csak egy módon maradhat ugyanott, ahol volt. Akkor, hogyha erőt fejt ki a késztetéssel szemben. Az Isten a keménység és a meg nem tért szívet fogja megvizsgálni. Azt fogja megvizsgálni, hogy az ember a késztetéseire hogyan reagált, hogyan válaszolt. Befogadta, meglágyította a szívét, vagy pedig megkeményítette a szívét. A megkeményítés törvényszerű, mert az ember nem tud sokáig úgy járni, hogy nem követi azt, ami a lelki ismeretében igazság. Van egy közmondás, van egy mondás, a forrását nem tudom, hogy kínai, vagy tatár, vagy milyen mondás. Ez a mondás azt mondja, hogy az ember, ha nem úgy él, ahogyan gondolkozik, rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. Az embert valami belső kényszer hajtja arra, hogy ne egyszerűen elutasítson valamit, hanem addig nem tud megnyugodni, amíg az elutasítását biztos alapokra nem tudja helyezni, amíg magának nyugodt lelkiismeret azt nem tudja mondani, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Nagyon sok emberi előítéletnek egyszerűen ez a háttere. Az ember fél megvizsgálni egy-egy kérdést, mert akkor változtatni kell esetleg, és sokkal kényelmesebb dolog befeketíteni egy dolgot, sokkal kényelmesebb dolog komoly utánajárás és megvizsgálás nélkül elutasítani valamit, mint megharcolni ezt a fájdalmas, küzdelmes harcot, hogy lehet, hogy módosítanunk kell valamiben az álláspontomat. Azt mondja Pál apostol, hogy te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Az Isten minden ember életéért komoly küzdelmet folytat. De mindenkinél számon tartja azt is, hogy mennyit küzdött egy emberért. És megnézi azt, hogy ahhoz képest, amennyi késztetést adott. Ő tudja azt is, hogy nem minden késztetés ér célba. Tudja azt is, hogy különleges helyzeteket kell előidézni a mi életünkben, hogy szóba tudjunk állni gondolatokkal. Mert nagyon sokszor van, hogy hallunk mi gondolatokat, de nem jut be, mert annyira fáradtak vagyunk, annyira elfoglaltak vagyunk, annyira foglalkoztat egy kérdés, hogy mintha meg se hallottuk volna. Az Isten mindezt tudja. De meg tudja nézni, ezt fogja megnézni az ítéletben, hogy egy ember mennyi lehetőséget kapott a megtérésre. Mennyi lehetősége volt arra, hogy a gondolkozása, a szíve, a benső lénye átalakuljon, átformálódjon a késztetések nyomán, és ehhez képest milyen állapotban van. Ehhez képest megkeményítette a szívét, vagy meglágyította a szívét. Befogadta az Istentől jövő késztetéseket, és ezért átalakult az élete, vagy pedig újra és újra ellenállt ezeknek a késztetéseknek, és ezért szép lassan belekeményedett ebbe a magatartásba, és eljutott oda, hogy fogadjatok el, én már ilyen vagyok. Egészen nagy különbség van a között, hogy én még ilyen vagyok, vagy én már ilyen vagyok. De a te keménységed, és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Itt megint csak nem lehet kikerülni, igen, a Biblia haragról beszél. És egy számomra talán legmegrázóbb kifejezést hadd idézek ezzel a haraggal kapcsolatban, amely közvetlenül kapcsolódik az isteni késztetésekhez. Ez a harag, ez főleg azon a háttéren jogos, hogy az embernek lehetősége, kiváltsága lenne másképpen dönteni. A Bibliában ezzel a haraggal kapcsolatban számomra a legelgondolkoztatóbb részlet, vagy megfogalmazás, amit Jelenések könyvében olvashatunk, Jelenések könyve 6. fejezet 16. versének a végén, amikor Jézus Krisztus második eljövetelének a képeit vagy helyzetét szólaltatja meg a Biblia, hogy azok az emberek, akik addig ellenálltak, megkeményítették a szívüket az Isten munkájával szemben, mit fognak átélni akkor, amikor Jézus Krisztus visszatér erre a földre hatalommal. Ezt mondják a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. A bárány haragjától. Kedves hallgatók, vannak emberek, akik az Istenről, mint haragvó Istenről gondolkoznak. Vannak emberek, akik az Istenről, mint a szeretet Istenéről gondolkoznak. A Biblia pedig mind a kettőről beszél. A Biblia pedig úgy beszél az Istenről, mint aki annyira szereti az embert, annyira vágyik az ember megmentésére, hogy a saját életét odaadja érte. Minden lehetőséget megad az embernek, és erről fog szólni majd a római levél, hogy minden valódi lehetőséget megad az embernek ahhoz, hogy megszabadulhasson a bűn fogságából. De ezen a háttéren sokkal inkább érthető az Istennek a bűnnel szembeni, a bűnhöz ragaszkodó emberi magatartással szembeni felháborodása. Mert ő nem azon háborodik fel, hogy egy ember miért beteg. Ő nem azon háborodik fel, hogy egy ember miért eleve önző. Ő azzal együtt érez. Ő azt tudja, hogy ez egy nyomorúság az ember számára. De amikor lehetősége lenne megváltozni. A legsúlyosabb erkölcsi kérdés, amikor Jézus Krisztus, aki az életét adta az emberért, aki megnyitotta a megváltozás lehetőségét, amikor Jézus Krisztus fogja föltenni az embernek a kérdést, miért? Mit tehettem volna még érted? Miért nem fogadtad el? Miért keményítetted meg a szívedet? A bárány haragja. Azt hiszem, hogy érezhetjük, vagy érzékelhetjük ebből azt, hogy itt nem egy indulatos lényről van szó, akinél elszakad a cérna, elveszíti az önkontrollját, és most kiönti a haragját és gyűlöletét. Nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az Isten a bűnnel kapcsolatban nem megalkuvó, ön bűngyűlölő Isten. Azért bűngyűlölő, mert tudja, hogy a bűn tönkre teszi az ember életét. Mert annak ugyan van ideig óráig gyönyörűsége, de sokkal nagyobb kár származik belőle minden ember számára. Az Isten ezért haragszik a bűnre, és mindent megtesz az emberért, hogy megszabadulhasson a bűntől. De mikor mindent megtett, amikor késztetésekkel keresi meg az embert, és az ember ezeknek a késztetéseknek áll ellene, és keményíti meg a szívét, és marad megtéretlen, akkor eljön az a pont, amikor az Isten azt mondja, hogy nem tudok többet tenni, és az ember kénytelen szembenézni az Isten erkölcsi válaszával, a bűnre adott erkölcsi válaszával. Jeremiás próféta könyvében van egy döbbenetes rész, ahol azt mondja Jeremiás, hogy elfogyott az ón, megégett a fúvó a tűztől, hiába fújtat, mivel hogy gonoszok, meg nem tisztíthatók. Megvetett ezüstnek hívjátok azért őket. Ja, azt mutatja be ezzel a képpel, hogy az Isten a végsőkig elmegy. Már nincs több alapanyag, amit felhasználhatna a tisztításhoz. Már nem tud nagyobb tüzet gerjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a jó és a rossz, az ezüst és a salak szétváljon egymástól. Amikor mindent kihasznált, már nem képes többet tenni, akkor az Isten kénytelen kimondani azt, hogy nem tudok többet tenni érte. Megvetett ezüstnek hívjátok. Még mindig ezüst. Van érték benne. De nem lehet elválasztani a salaktól, és ezért nem használható ezüst. Nem felhasználható ezüst. Ekkor jön el annak az ideje, amikor az Isten kinyilvánítja az ő ítéletét, kinyilvánítja az ő erkölcsi válaszát a bűnre. Amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy az Isten haragja igazságos ítéletének a kijelentése lesz ez. Harag lesz, igen, az Isten haragszik a bűnre, gyűlöli a bűnt. Az Isten nem egy olyan erkölcsi lény, akinek mindegy, hogy mi hogyan élünk, mindegy, hogy velünk mi történik. Az Isten jogos háborgással van a bűnnel szemben. Jogosan háborodik fel a bűnön. Igen, neki érzelmi töltete van ebben. Hogy így mondjam, ő nem egy szikár, érzelemmentes lény. Ő benne szeretet van, és gyűlölet van. Szeretet van az ember iránt, mentő szándék van az ember iránt, és gyűlölet van a bűnnel szemben. És elfogadhatatlan számára az, ami pusztítja az életet. Ezt a haragot nem akarja kitölteni az emberre, de nem tudja megakadályozni, hogy kizúduljon az emberre, hogyha a bűnhöz tapadva marad, hogyha nem szétválasztható az ember és a bűn. Az Isten lénye önmagában hat így. Az Isten lénye felszabadító lény azok számára, akik szeretik az igazságot, és az Isten puszta megjelenése, az Isten önmagában való lénye, erkölcsi lénye, megemésztő tűz azok számára, akik pedig összefonódnak a bűnnel, és nem szabadulnak meg tőle. Ézsaiás próféta könyve így fogalmazza ezt meg, kicsoda lakhatik megemésztő tűzzel együtt, az örök hőséggel együtt. Ahogyan én megértettem a Bibliából, ez az Isten lényében önmagában van. Ez nem választható külön az Isten lényétől. Ezért van az, hogy az Isten nem jelenik most még meg. Ezért van az, hogy az Isten mint egy eltakarja magát, elrejtőzködik. Mert az ő jelenlétében minden, ami az igazsággal nem egyeztethető össze, megsemmisülne. Mert erre a gondolatra még visszatérhetünk a legutolsó résznél. A te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. A Bibliának nagyon határozott tanítása ez, hogy az Isten a cselekedeteket fogja megvizsgálni. De azt hiszem, hogy nem mindegy az, hogy milyen cselekedetekről gondolkozunk. Vannak emberek, akik úgy gondolkoznak, hogy cselekedjünk minél több jót, és akkor üdvözülni fogunk. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy na de hát az ember képtelen az Isten mércének megfelelő igazságos cselekedetekre. Nem tudja elérni azt, hogy igazságot cselekedjen. Akkor hogy is van ez, hogy az Isten a cselekedeteket vizsgálja meg? Igen, az Isten nem a hitvallást fogja nézni. Nem azt fogja nézni, hogy ki mennyit hallgatott. Nem azt fogja nézni, hogy ki milyen vallást tett arról, hogy ez igazság vagy hamisság, hanem azt fogja nézni, hogy amikor egy embert ért egy késztetés, akkor a gyakorlatban milyen választ adott erre. És ez a válasz a cselekedetekből olvasható ki. Nem abból, hogy mit mond egy ember, nem abból, hogy mit érez egy ember, hanem abból, hogy milyen választ ad, milyen döntést hoz. Enged, és a cselekedetei fognak bizonyságot tenni arról, hogy engedett, vagy pedig elutasította az igazságot, és bármilyen szép hitvallást tett, de a cselekedetei azt fogják bizonyítani, hogy elutasította az igazságot. Azok a cselekedetek, amiket az Isten megvizsgál, az emberi életnek a cselekedetei nem önmagukban állnak az Isten előtt. Az emberi élet cselekedetei mindig az indítékokkal együtt állnak az Isten előtt. Megvizsgálja az Isten azt, hogy milyen indíték van egy-egy tett mögött. És ő látja azt, amikor egy ember jó szándékból tesz valamit, de azt nem tudja kivitelezni. És látja azt, amikor jónak látszik egy cselekedet, és mögötte önző indíték van. Önigazoló lelkület van. Az Isten tehát nem a hitvallást fogja nézni, és nem önmagában a cselekedeteket fogja nézni, hanem a cselekedetekből rá fog mutatni arra, hogy egy ember a jóra való késztetésre hogyan válaszolt. Ez a legbiztosabb válasz arra, hogy mi történt. Mert ha valaki a szívébe zárta az igazságot, Jézus azt mondta, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. A szívből származnak a gonosz gondolatok, és a szívből származnak az igaz gondolatok. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Az emberi cselekedetek végső indítéka a szívben rejtőzik. És ahogyan az ember a szívében gondolkozik, az ő. Az Isten pedig nem a szavainkat fogja segítségül hívni, hogy mi milyen választ adtunk, hanem ki fogja mutatni félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedeteinkből, hogy elutasítottuk, vagy befogadtuk az igazságot. Ha befogadtuk, akkor az életünk fog erről bizonyságot tenni. Nem kell magunkról bizonyságot tenni, nem kell magunkat védeni, nem kell magunkat mentegetni, mert az Isten előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy befogadtuk-e. Ha pedig elutasítottuk, hiába próbáljuk eltakarni. Az Isten a cselekedeteinkből rá fog mutatni arra, hogy mi csak a szavaink szintjén fogadtunk el valamit, de a szívünk távol maradt tőle, de a szívünket valójában elzártuk, megkeményítettük az igazsággal szemben. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit összetettebb megvizsgálása a cselekedeteknek, mint pusztán arról gondolkozni, hogy a cselekedetek, a jó cselekedetek eredménye üdvösség lesz. Természetesen ezzel én nem akarom a jó cselekedeteknek a jelentőségét kétségbe vonni. Nem erről van szó. Csak arról van szó, hogy az Isten a cselekedetek mögött azt vizsgálja meg és azt látja meg, hogy az a mozzanat, hogy mi az igazságot befogadtuk vagy elutasítottuk, az mi volt. Megtörtént a befogadás, vagy megtörtént az elutasítás. Nagyon sok ember első reakcióként elutasít, és aztán egyszer csak mégis befogad. És van olyan helyzet, amikor úgy tűnik, hogy valaki befogadta, Jézus beszél erről a helyzetről a magvető példázatában, amikor hamar kikel a mag, de a vékony földriteg alatt ott van a kőszikla, és nincs hova behatoljon a gyökér. Az Isten tehát ezt fogja megvizsgálni az ítéletben. A te keménységed, az ellenállás mértéke, és az ellenállás következtében a megtéretlenség mértéke az, amit megvizsgál, nem a hitvallásból, hanem a gyakorlati életből. És ehhez mérten fogja kinyilvánítani a jogos felháborodását az ember bűnével szemben. A bárány haragja fog megnyilvánulni, annak a báránynak a haragja, aki minden lehetőséget megadott az embernek, hogy megváltozhasson. Milyen két választási lehetőség van, milyen két végeredmény van az ember számára lehetőségként. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Azt mondja, hogy az Isten mindenkinek meg fog fizetni az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Itt hadd emeljem ki az álhatatosság szót. A jó választása nem egyszeri eset az ember életében. Van egy alapvető fordulat a Biblia szerint is, amikor az ember visszafordul az útról, amelyen elindult, vagy amikor így fogalmazza meg a Biblia egy másik helyen, amikor az ember átmegy a halálból az életre. Ezt nevezi még megtérésnek is a Biblia. Istenhez térésnek vagy megtérésnek. Azonban ez nem azt jelenti, hogy az az ember, aki visszafordult, az az ember, aki átment a halálból az életre, az többet nem fog dönteni az igazság és a hamisság kérdésében. Mondhatnánk így is, hogy minden napunk ezekről a kérdésekről szól. A napunkon belül minden egyes pillanat, amikor döntünk, sokszor észre sem vesszük, hogy döntést hozunk. Minden egyes helyzetben valódi döntés van, és minden egyes kérdés összefügg valamilyen szinten, valamilyen módon az igazság befogadásával, vagy az igazságnak való ellenállással. Nem az esetleges hiba, és nem is az egyszeri jó döntés mutatja meg az ember jellemét, hanem sokkal inkább az, hogy mi az, ami szokása, hogy befogadta-e az igazság szeretetét, hogy miben gyakorolja magát, mondhatnám így is, hogy mi az, ami szépen, lassan, fokozatosan kikristályosodik az ember életében. Az kristályosodik ki, hogy neki szokásává válik, gyakorlatává válik a jó melletti döntés, vagy pedig egyszer-egyszer időnként különleges késztetések hatására jól is tud dönteni, de alapvetően legnagyobb részt a saját önzése vezérli, és a saját kívánságai vezérlik az életét. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek. A rosszat választanunk nem nehéz, hogy így mondjam, természetes. Úgy dönteni, ahogy a szívem diktálja, úgy dönteni, ahogy az érzelmeim diktálják, ez nem kerül különösebb küzdelembe, ekkor csak a jobb meggyőződésemet kell legyőznöm. De a jót választani kitartóan és folyamatosan, ez folyamatos gondolkozást, folyamatos döntést és kitartást igényel. Azt igényli, hogy az ember álhatatos legyen abban, hogy a jó mellett kötelezi el magát, hogy a jót választja, hogy amiről megértette, hogy igazság, azt követni fogja. Azok juthatnak el az örök életre, akiknek az életében ez a választás nem esetleges, hogy így mondjam, nem szituációtól függ, hogy éppen melyik késztetés az erősebb a lelkében. Azok fognak eljutni az örök életre, akik eljutnak oda, hogy nem a szituációtól teszik függővé a döntésüket, hanem újra és újra következetesen, becsületesen megharcolják azt, hogy ők, amiről megértették, hogy jó, azt választják. Azt ahhoz hozzászabják az életüket, annak a követőivé válnak. Ha ebben kitart végig az ember, ha ebben álhatatos, ha ebben a döntésében megmarad, akkor végül az örök életre fog eljutni. Mert az Isten nagyon jól tudja, hogy milyen késztetéseket kell megadni, milyen helyzetekbe kell vele vinni, milyen próbákba kell beleengedni az embert ahhoz, hogy megtisztuljon az élete. És ha ebben kitart, hogy ő a megértett jót követi, akkor az Isten vállal kezességet azért, hogy célba fog érni az élete. Akik dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek. Az az ember, aki a jót választja, az azt választja, hogy az Istenhez hasonló jelleművé váljon, az Isten lényéhez, az Isten szeretetéhez hasonló szeretet legyen az életében. Azt választja, hogy elnyerje a megbecsülést és a halhatatlanságot. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan értékek, amikre önmagában minden ember vágyakozik. Minden ember vágyakozik arra, hogy elismerjék, megbecsüljék, értékeljék az ő személyét, és valahol én azt hiszem, hogy ha csak valaki nagyon bele nem keseredett az életbe, akkor azért minden emberről elmondható az is, hogy szeretné a boldog életet élni örökké, és nem szívesen hagyja ott az életet, még ezt a nyomorult életet sem szívesen. Az a kérdés, hogy mekkora árat képes ezekért meghozni az ember. Kész-e a megbecsülésért, az Isten dicsőségéért, a halhatatlanság elnyeréséért önmagával vállalni a küzdelmet, hogy a jó mellett döntsön, és hogy ez a döntés ez ne csak szavak legyenek az életében, és ez a döntés ez ne kiskapus döntés lesz, hogy ma így döntök, de holnap majd meglátom, hanem hogy következetesen és kitartóan, hogy így mondjam, önmaga iránt kíméletlen őszintességgel vállalja azt meg, azt a harcot, hogy leteszi a voksát a jó mellett. Nem az a kérdés, hogy erre vágyik-e egy ember. Az a kérdés, hogy mennyit ér neki ez. Mennyire értékes számára az örök élet, a halhatatlanság, a megbecsülés, a tisztesség, a méltóság. Mekkora árat képes ezért hozni az ember? Mennyit ér meg neki? Mekkora döntéseket érez meg neki?